Eredményes élettalálkozó, 2011. február 25-e, Efézusi Levél 51. rész. Képek, rémképek.
Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, jó reggelt kívánok! Sanyi remélhetőleg jön, úton van, és még mielőtt elkezdenénk, vannak nálam ezek a kék kis kártyák, hogyha ide jársz, és még nem töltötted ki, és szeretnéd, hogy tartsuk a kapcsolatot, és tudjunk rólad, akkor kérlek, hogy tölts ki ezeket. Jó? Majd itt nálam megtalálod őket. És még mielőtt hozzákezdenénk, imádkozzunk egyet. Mit szóltok? Hajtsuk meg a fejünket. Isten előtt. Igen, a vallásos kötelezettségünket. Drága Úrunk, köszönjük, hogy elhoztál minket ma reggel is. És nem vagyunk megszokottak azzal, hogy itt vagyunk, mert ez egyáltalán nem természetes dolog a 21. században, hogy emberek kis csoportja összegyűlik a te nevedben, hogy halljon tőled. Köszönjük ezt a helyet, hogy lehet egy közösségünk, a Biblia Szól Egyházat. Köszönjük az előjáróinkat, Pásztor Kendét, Pásztor Schellert, köszönjük Sanyi életét, Gyurit, hogy befektetnek az életünkbe. És csak vigyázz Sanyira, ahogy jön erre felé, áld meg őt. És kérlek, hogy adj nekünk egy figyelmet, egy összpontosítást, adj egy üzenetet, mert hogy fogalmam sincs, hogy miről fogok beszélni. Csak úgy nagyjából. És kérlek, légy velünk, ülj itt ma az asztalnál. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgy legyen. Oké. Okay. Néhány héttel ezelőtt Sanyival beszélgettünk arról, hogy hallottok egyébként, jó? Beszélgettünk Sanyival arról, hogy ha csinálnánk egy ilyen piackutatást, akkor mi lenne az a cikk, amiből a legnagyobb hiány mutatkozik, amire a legnagyobb igény van. És abban maradtunk, hogy ez a remény. A mai világban a reményből van a legkevesebb. Hogyha körülnézünk, hogyha bekapcsoljuk a televíziót, akkor nem látunk mást, mint gyakorlatilag egy pusztuló világot. A terrortámadások, háborúk, éhínségek, természeti katasztrófák, és minden olyan dolog, ami alkalmas arra, hogy megzavarja a nyugalmunkat. És a keresztények szoktak erről a dologról beszélni, és hogyha egy társaságban összejövünk, akkor, és ez a téma felmerül, akkor legtöbbször mi vagyunk az ünneprontók, mert mi beszélünk ezekről a dolgokról, szembenézünk ezekkel a dolgokkal. És egy hétköznapi ember, aki nem ismeri Istent, nem szeret ezekről a dolgokról beszélni. És ez teljesen érthető, mivel nincs rá megoldása. Lehet, hogy fel kellene tenni olyan kérdéseket az embernek az élete folyamán, amik tényleg a lényeget érintik. De nagyon nehéz feltenni ezeket a kérdéseket úgy, hogy nincsen rájuk válasz. Arisztotelész azt mondta, hogy ha sikeres életet akarsz élni, akkor jó kérdéseket kell feltenned. És láttam egy műsort, akadémikusok beszélgettek a világ problémáiról. És szó volt gazdasági dolgokról, szó volt politikai dolgokról, de pont a lényegről nem volt szó. Nem tették fel a kérdést, hogy mi áll a háttérben. Mi az oka annak, hogy a 21. században élünk, a technika, a tudomány és az ember tudása még soha nem szárnyalt ilyen magasságokba. Értelmes gondolatnak tűnik, hogy 20 éven belül leszállunk a Marson, miközben körülbelül 1 millió ember hal éhen, azt hiszem, hogy naponta. Hogy lehetséges ez? A 20. század elején azt mondták a tudósok, hogy olyan fejlett lesz a technika, hogy a vallások teljesen el fognak tűnni, mivel bizonyítást fog nyerni az, hogy semmiféle természet fölötti nem létezik. A világunk egy pusztuló, haldokló világ, és nem tudjuk az okát. Úgy értem, a világ nem tudja az okát. És a Jeremiás könyvében találtam egy érdekes dolgot. Több helyen is beszél a Biblia erről a problémáról, de itt Jeremiásban szerintem ez nagyon jól érinti a 2.19-ben. És Jeremiás azt mondja, hogy pár ezer évvel ezelőtt, a magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát, és lásd meg, mi gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, azt mondja az Úr a seregeknek, Ura. Nem lehet, hogy a világ azért szenved, mert figyelmen kívül hagyja a Teremtőt. Nem lehet, hogy az a probléma, hogy aki ez az egész, azt kirekesztettük a saját világából. Az iskolákban olyan oktatás folyik jelen pillanatban, ami az evolúciót oktatja. Intézményesített szinten tanítják azt a gyerekeinknek, hogy a világ a véletlen folyamatok révén keletkezett, évmilliárdok alatt. Pedig egy 1993-as oktatási törvény szerint tilos az élet keletkezéséről egyoldalúan tanítani. És ez egy nagyon érdekes dolog. A világ bolondságnak tartja a Bibliát, az evangéliumot. Pál apostol azt mondta, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtarthatunk, Istennek ereje. És hogyha mi úgy beszélünk a világról, a valóságnak megfelelően, hogy utána nem mondjuk el a valóságot, akkor az a megoldást a világ problémáira, akkor az egy elég pusztító dolog. De van megoldás a világ problémáira. És ez itt van leírva ebbe a könyvbe, a Bibliában, amin a világ csak nevet. A világ azt mondja, hogy a Bibliát meghamisították, hogy a Biblia nem más, csak egy mese. Hadd mondjak egy pár szót erről a könyvről. A Bibliát 1500 éven keresztül írták. Több mint 40-en. 3 különböző földrészen. 3 különböző nyelven. Olyan emberek, akik javarészen nem is ismerték egymást. Teljesen különböző kultúrában éltek. Volt közöttük király, pásztor, proféta, és az élet különböző területéről emberek. És a történet mégis folytatólagos, nincs benne ellentmondás. Ugyanarról az Istenről beszélnek, ugyanarról a dologról van szó. Valamelyik nap olvastam, hogyha egy könyvnek van két szerzője, akkor azok folyamatos kapcsolatban állnak egymásra, és folyamatosan egyeztetnek, hogy a könyv egységes legyen. Hogy lehet, hogy ez a könyv mégis egységes? És Werner Gitt szerint tartalmaz 6408 proféciát, jövendőlést. Nem számoltam utána, hogyha Werner Gitt tévedett, akkor most én is, de jó néhány proféciát megnéztem, amik pontosan beteljesedtek. A proféciák rendszere bizonyítja azt, hogy a Biblia az, aminek mondja magát. Az igazság, az első laptól az utolsóig. És a Jelenések könyvében azt mondja, hogy minden könnyet eltöröl a szemünkről, és minden újjá lesz teremtve. Nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy az emberek komolyan vegyék a Bibliát. De azt hiszem, hogy hamarosan eljönnek azok az idők, amikor mindenkinek el kell gondolkodnia. Mindenkinek el kell gondolkodnia. És tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani. Kérdés, felelek?
Föltettem a költői kérdést, hogy mitől vennék komolyan a Bibliát. És
a kérdés az volt, hogy hogyan álljunk azokhoz az emberekhez, akik még nem veszik komolyan a Bibliát, de ugye valahogy úgy, hogy ne tűnjön ez egy ilyen tukmálásnak, erőszakoskodásnak. Hát talán én talán onnan közelíteném meg a dolgot, hogy előbb megkérdezném, hogy ő mit gondol a világról, miben hisz. És hogy van-e válasza az élet legfontosabb kérdéseire, hogy kik vagyunk, hogy honnan jövünk, és merre tartunk, és mi lesz velünk a halál után. És hogyha a filozófiája választ tud adni mindenre, akkor rendben van. De hogyha nem, akkor ezt érdemes lenne megvizsgálni. Hogyha valaki azt mondja például, hogy én ateista vagyok, nem hiszek Istenben, akkor rendben. De megkérdezném, hogy meggyőződéses ateista vagy? Ugyanis meggyőződéses ateista ember nem létezik, mivel senki nem rendelkezik annyi tudással, hogy ateista lehessen. Ugye azt mondta, hogy nincs Isten, mivel a tudásunk korlátozott. Albert Einstein azt mondta, hogy az emberiség számára megismerhető tudás mindössze 1%-ával rendelkezik. Tehát 100 kérdésre körülbelül 1 pontos választ tudunk adni. Senki nem állíthatja azt, hogy teszem azt, nincs semmiféle természet fölötti. És hogyha végigvisszük a filozófiát, akkor, mert az emberek nem teszik meg, hogy a filozófiájukat végigviszik. Nem gondolnak bele abba, hogy mi van akkor, hogyha teszem azt, nincs Isten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes végigvinni azt, hogy ő miben hisz. És ismerje fel ő azt, hogy az reménytelen. De ugyanakkor hogyha valóban nincs Isten, tehát mi nem úgy hiszünk Istenben, hogy szeretnénk valamiben hinni, vagy szeretnénk valamiben reménykedni, hanem be tudjuk bizonyítani, igazolni tudjuk, hogy Isten létezik. Az apologetikával. És ez megvan. Ez így jó volt? Oké. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy kik voltunk akkor, amikor nem hittünk. Hogy ugyanúgy vakok voltunk, ugyanúgy segítségre szorultunk, és ugyanúgy nem tudtuk elfogadni azt, hogy lehet, hogy tévedünk. Mert az ember szíve büszke. Valaki még? Esetleg? Ja, vagy? Igen? Aha, ez tök jó. Oké. Kérdés az volt, hogy hogyan magyarázzuk el azt, hogy az Ószövetség és az Új Szövetségnek, tehát ez a kettő egységes egymással. Ez egy nagyon jó kérdés, én is sokszor találkoztam vele, amikor beszélgettem emberekkel, és azt mondták, hogy az Ószövetség Istene, Ószövetség és az Új Szövetség egymástól különbözik. És azt mondják, hogy az Ószövetség Istene, az gyökeresen különbözik az Új Szövetségétől. Hát aki ezt mondja, az soha az életében nem olvasta még az Ószövetséget. Az Ószövetség, egyet kell megérteni, hogy az Ószövetségben gyakorlatilag Jézus Krisztusról van szó. Az egész róla íródott. És az Ószövetségben sem a cselekedetek által üdvözült az ember, hiszen áldozni kellett éppen úgy. Tehát Jézus áldozatának voltak az előképei, az Ószövetségi áldozatok. Tehát az ember élt, ahogy élt, és igyekezett persze megfelelően élni, de ugye ez senkinek sem sikerült. De egy évben egyszer bemutattak egy áldozatot Istennek, ami által eltörölte a bűnüket. Ott sem a cselekedetek által üdvözült az ember, és még egy nagyon fontos dolog, hogy Istennek a jelleme sem volt más, hogyha a Zsoltárokat elolvassuk, vagy például azt, hogy ha vízen mégy át, én veled vagyok, ha folyókon azok el nem borítnak, ha tűzbe jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. És akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szájra kelnek, mint a saskesejük. Isten szerető jelleme átsüt az Ószövetségen is. Zsoltárokat, vagy Salamont, vagy Ézsaiást elolvassa az ember, akkor látja, hogy ugyanaz a szerető Isten. Egy más rendelkezési korban.
Az előbb volt itt egy nagyon jó kérdés, és azzal szeretnék esetleg egy pár gondolatot mondani, hogy amikor én valakivel beszélek, akkor óhatatlanul mindig ott van az, hogy vitatkozunk. És hogy most én győzök, vagy te győzöl, és akkor van egy ilyen vita. És hogy szerintem a legjobb módszer ilyenkor az, és itt sokan vannak, akik valamilyen hálózatépítéssel foglalkoztak, vagy foglalkoznak, hogy egy segédanyagot odadok. Tehát erre például nagyon jó a Istene Jézus című könyv, szerintem akkor a Hawk-féle videók, tehát a DVD-k, tehát ezek olyan anyagok, amiket figyelj, én nem tudom, itt van, nézd meg, mert abban a pillanatban ő már egy harmadik személy, ha ennek a pszichológiai oldalát nézzük, és akkor nem egy vitáról van szó, hanem amikor megnézte, vagy meghallgatta, vagy elolvasta, akkor utána lehet róla beszélgetni. A másik dolog, hogy sose felejtsük el, hogy ezek nem sosem mi vagyunk, hanem mindig a Szent Szellem. Tehát, hogyha imádkozunk, hogyha elkérjük az ő segítségét, akkor miért ne használna bennünket az Úr arra, hogy egyszerűen ha már használ bennünket tökéletlen embereket, akkor, és ha mi készek vagyunk rá, ugye, mint Sámuel, hogy imhol vagyok, akkor, és rendelkezésre állok, akkor úgyis be fogja tölteni a számat. Hisz megígérte. És az ő ígéretei mindig igazak. És nem kell aggódnunk, és nem egy meccsről van szó, hogy most én őt legyőzöm, vagy ő legyőz, nem erről van szó. Sőt, én nagyon sokszor mellé állok, hisz én 34 évig Isten nélkül éltem az életemet. Nekem egy halálos autóbaleset kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nem így van. De és éppen ezért megértem őt. És azt mondom, hogy figyelj, én pont így gondoltam. Pont így gondoltam. Teljesen egyetértek veled. És még csak egy számadat a Bibliával kapcsolatban, hogy ugye ez a sok profécia, ez a 6000 valamennyi nem mind teljesült, mert ugye még nem vagyunk az idők végezeténél. De a Jézussal kapcsolatos proféciák szinte majdnem mind teljesült már. Egészen különleges proféciák teljesültek, 330 valamennyi, sose voltam jó számokba, és hogy az, hogy ez véletlenül összejöjjön, csak két adat, hogy ahhoz, hogy csak 8 darab véletlenül összejön ebből a 300 valahányból, annak a matematikai valószínűsége annyi, mint hogyha a magyar lotton 125-ször egymás után nyernél ötöst. Hát erről lehet utána beszélgetni. Köszönöm.
Mi is köszönjük, köszönöm. És akkor Sanyi, kérlek, gyere már is.
Hát sziasztok, nagyon szép jó reggelt mindannyiatoknak. Készülünk egy összeesküvéssel, ellenetek. Hát vagy, mi tudja. Antinak az Új Világrend sorozata a végéhez közeledik, viszont azt gondolom, hogy ez egy áldás volt, igaz, hogy egy ilyen kétrészes dolgot csináltunk. Nyilván, ha nem tudsz itt maradni, teljesen rendben van, de a netről le lehet tölteni az anyagokat. És hát Ernőnek van egy nagyon különös tehetsége, vagy inkább úgy mondom, hogy felkészültsége, hobbija, szenvedélye. Ezek a legjobb szavak. Szenvedélytelen, ez az utolsó a jó szó, és ez a történelem. Nem tudom, hányan szeretitek a történelmet. Én amikor általános iskolában, középiskolában tanították nekem, akkor nem szerettem túlzottan. Mert egy száraz, ahogy tanították, ahogy értelmezték, haszontalan információnak tűnt. Az elmúlt korok, amiket meghaladni kell, nem emlékezni rájuk. Hé, én a magam utamat járom, hagyjuk a tradíciókat és a régi kötelékeket. Az ember egyre szabadabb. Kit érdekel a történelem? Mondja az az ostoba fiatalember, aki én voltam még néhány évvel ezelőtt. Fiatalnak még most is fiatal vagyok, de már nem annyira ostoba. A történelem, ahogy én ma gondolok rá, az Isten tetteinek a feljegyzése. Oké? És persze nem csak Istené, a világé, az emberé, de ha az egészet igazán megnézed, akkor egyetlen egy fonál, egy gerinc tartja össze az egészet. Isten. Isten. A történelem, a teremtés, az ember léte, korszakok váltakozása, birodalmak felemelkedése és bukása, hősök élete és halála valahol mind-mind Istenről szól. És amikor Ernőt hallom erről beszélni, akkor minthogyha egy új történelmet hallanék. Egy új történetírást. És nem új az, azt hiszem ez az eredeti. És amit nekünk tanítottak, az volt egy nagy idézőjelben új, politikailag korrekt történelemírás, amelyet azt hiszem, hogy nem Isten országának a politikája ihletett. Na, mindegy. Tehát, hogy az a tervünk, hogy Ernő egy előre nem látható darabszámú történelemórát tart nekünk. Adunk ennek egy jó címet, tehát, hogy... Okay, de csak képzeljétek el, szerintem könnyek fognak gyűlni a szemetekbe, amikor látni fogjátok az elmúlt korok nagyjait, akik azért voltak nagyok, mert hittek, mert követtek. Mert volt egy titkuk, amit a modern ember a maga újításával, a maga, meghaladtam én ezt már, elfelejtett. És nem bölcs lett, hanem ostoba, nem nyert vele, hanem veszített, és nem győzött, gyakorlatilag elvágta magát az igazi győzelemnek még a reményétől is. És nekünk azt tanították, hogy csak annak van értelme, ami új, amit mi találunk ki, ami szakít mindennel, ami volt. De ez még akkor sem lenne igaz, ha mindent tudó és mindenható lennél. Mert akkor is a tegnapi igazad ma is az kéne, hogy legyen. De nem vagy sem mindentudó, sem mindenható, úgyhogy valószínűleg mindaz, amit az eredetitől elfordítasz, az nem jobb lesz, hanem csak rosszabb. A régi utat megtalálni, a régi ösvényt, azt, ami az életre visz, ez a lényeg. Tanulj az elmúlt korok drámáiból, győzelmeiből és bukásaiból. Tanulj belőle. És ez az egyetlen módja annak, ahogy a jövőt meg tudod jósolni. Hogy nem senki nem látja a jövőt, de a múlt tapasztalataiból, a múlt bizonyságaiból következtetek arra, hogy ha ma úgy élek, ahogyan abból levontam következtetésként, akkor a jövőm olyan lesz, mint azoknak az embereknek a jövője volt. Ez bölcsesség, nem? Ez bölcsesség. Figyelj oda az elmúlt nemzedékek, az elmúlt korok embereinek a bizonyságára. Amit az ember a halálos ágyán mond, az igaz. De amit én fogok mondani a halálos ágyamon, az nekem már itt a nap alatt nem sokat segít. Ha csak nem a megtérő imámat mondom el. Úgyhogy történelem, Ernőm. Jó lesz? Reméljük. Majd itt cenzúrázzátok. Fölültök a székre, és koronát megigazítjátok. Piros ceruza elő, és ahogy szoktuk. Pipa, aláhúzás, duplán aláhúzás. Jól van. Jól vagytok? Jól vagytok? Nem semmi füllentés? Nem? Gyerünk egy kis panasz, dobjatok felém egy kis... Kaut Gyuri beteg! Na végre egy őszinte szó. Igen, tudom, hogy beteg. Írt nekem SMS-t. Sok sikert kíván nekünk. Ezt a viccet ismeritek? Utasszállító repülő a csendes óceán fölött. Egyszer csak megszólal a pilóta hangja. Hölgyeim és uraim, ha jobbra kinéznek az ablakon, látják, hogy a jobb oldali motorunk ég. Ha balra kinéznek az ablakon, látják, hogy a baloldali motorunk ég. Hogyha lenéznek, lent látnak egy pici kis mentőcsónakot, ez az, amiben én ülök, és ahonnan beszélek önökhöz. Gyuri írt SMS-t, sok sikert kíván nekünk. Azt hiszem, hogy imádkoznunk kell. Mennyei atyánk, reménytelenek vagyunk. Ha egyetlen pillanatra is őszintén és tárgyilagosan szembenézünk az élet nehézségeivel, az ellenségeinkkel, önmagunk gyarlóságával, önmagunk gyengeségével, akkor az egyetlen józan reakció a félelem kéne, hogy legyen. A bizonytalanság, amely tart egy biztos vég a halál felé. Reménytelenek vagyunk nélküled. Ha te nem volnál, Urunk, akkor az egyetlen mód, ahogy az életünket élhetnénk, az önállítás volna. A homokba dugva a fejünket, okoskodással, élményekkel eltakarva a fájdalmat élhetnénk csak. De te reményt adtál nekünk, biztos jövőt. Te vagy az, akire egész életünkben vártunk. Te vagy az, akit egész életünkben kerestünk. Te vagy Isten. Te vagy az apánk, akinek a birodalmában élünk és élhetünk. Te vagy a biztonságunk. Te vagy az, akire nézve értelmet találunk az életünknek. Te vagy a végső vonatkoztatási rendszer. Te benned nyer értelmet, mind az a hiába valóság, ami van a nap alatt, ami az ember élete, hogy megszületik, felnő, küszködik, remél és csalódik, megöregszik és meghal. Az egész hiába valóság. A legnagyobb emberek legnagyobb tettei sem érnek semmit nélküled. Kérünk, Urunk, taníts minket helyesen gondolkozni. Taníts minket újra gondolni mindazt, újra értékelni mindazt, ami az élet. Te rád nézve. Hálásak vagyunk minden egyes emberért, aki most itt van. Hálásak vagyunk minden egyes emberért, aki hallgatja ezt a felvételt, vagy olvassa a jegyzetet. Csak kérünk, hogy áld meg őket, bárhol is legyenek, bár kik is legyenek, bármi is legyen a múltjuk. Gondolják magukról azt, hogy jó emberek, vagy azt, hogy rosszak, mindegy. Te áld meg őket, kérünk Jézus. Te adj nekik egy életet, amely messze afölött van, amit valaha remélhettek. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Efezusiakhoz írt levél 5.1. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Három lényeges kategória van itt. A követő, követő. Egy követő. Ha-ha-ha. Ki akar itt követő lenni? Dehogy is vagyunk mi követőek. Mi vezetők vagyunk, igaz? Vezetők vagyunk. Ki? Most komolyan, gyerünk. Ne állítsuk egymást. Kinek az életét éled, ha? Hát a sajátodat. Nem? Nem? Ki fogja aratni a saját döntéseinek a jó vagy rossz következményeit? Gyerünk, mondd meg nekem. Ki fogja aratni? Hm? Ki? Na ki? Te fogod. Te fogod. Oké, ha te nem segítesz magadon, ha te nem vezetsz, akkor ki fog segíteni rajtad? Hm? Naív vagy? Igen? Reménykedsz valamiben? Hm? Mi nem vagyunk követők. Kit követhetnénk? Kit? Melyik? Ki az a vezető? Kit követnél? A mai világ elveszítette a hőseit. Úgy értem, a mai fiatalok kit követnek? Azt hallottam, csináltak egy ilyen felmérést, hogy gyerekek, amikor játszanak az óvodában, akkor nem herceg és lovag és hercegnő és királynő akarnak lenni, hanem Mickey egér és Minnie egér. Egyetem ők lettek a szerep a szerep minták. A modern ember elvesztette a hőseit, elvesztette az ideáljait, elvesztette a bizalmát, a reményét abban, hogy van kiben bízni, hogy van kit követni. Mindenki a maga ura lett. Mindenki a maga királya lett. Mindenki a maga istene lett. És igazából nem követ senki senkit. Persze igen, ha az érdekem úgy követi. A pragmatizmus, az még ott van. Hogy te hogy csinálod az üzletedet? Ha? Hogy? Mennyit keresel? Ha? Mondjad. ha, ez jó, ez tetszik nekem. Mondd, hogy csinálod. Én is úgy fogom csinálni. Mert akkor én is annyit fogok keresni. Pragmatizmus, igaz? Működik? Működik, ahogy csinálod? Ha működik, én is úgy fogom csinálni. Ez a legmélyebb bizonyíték. De valójában az én király szövetséget köt a te királlyal, és közösen nyereséget szerzünk. De az alap hozzáállás, a szívbeli elképzelés a követésről, a betakarás alatt való életről, a helyem ismeretéről nehéz a modern embernek. Tehát nehéz. Ugye, én emlékszem rá, hogy amikor először találkoztam a hittel, és azt mondták, hogy mondd Jézusnak, hogy Uram. De ne csak mondd a szót, mert az Uramot lehet udvariasan mondani a rendőrnek is. Uram, ne haragudjon. Oké, szoktuk ezt. De amikor azt mondtad, hogy Uram királyom, parancsolom, te, aki birtoklod az országot, te, akinek jogos és valós és megkérdőjelezhetetlen tekintélyed van a birodalmat fölött, amelynek én része vagyok, én a te alattvalód, jövök eléd, hajtok térdet, és mondom, hogy Uram, én Istenem, Uram. Ez nehéz volt nekem. Ugye, te ott bent olyan furcsa érzések, olyan indulatok mozdultak meg, olyan tiltakozás volt benne. Nem tehetsz ilyet, nem hajthatsz fejet, nem állhatsz be. Kihasználnak, eltipornak, semmivé leszel, nem teheted. Nem. Ismeritek ezt az érzést? A modern embernek nehéz követőnek lenni. De legyetek tehát Isten követői. És ha követünk, igazából jogos a félelem, jogos a kétség, mert sok olyan vezető van, sok olyan ideológia van, sok olyan gondolat van, amit hogyha követsz, akkor bajba jutsz. Példabeszédek könyve mondja, hogy sok út van, ami jónak látszik az ember szemében, de a vége halál. Az út jónak látszik az én szememben, de a vége halál. Választhatok magamnak rossz vezetőt, rossz szerepmintát, rossz hőst. Ha szeretsz moziba járni, meg ne tudja. Oda csak én mehetek. Oké, én szeretek mozizni. Rendben? De a filmek rosszak. Úgy értem, hazudnak. És persze mondhatom azt, hogy úgy kell filmet nézni, mint ahogy csirkét eszel. Ez Pásztor Schellernek a tanácsa. Nem a filmre, hanem az egész életre. Finom csirke hús, a húst megeszed, a csontokat ott hagyod. De a mai modern művészet, amit filmnek hívnak, az nem csirke, hanem mikroszálkás hal. Jó, nagyon nehéz kifilézni. Tehát nagyon résen kell lenni, hogy egy-két szálka le ne menjen. Aztán, jó, már megszoktuk, tudod, egy része megy le, kicsit szúr, amikor nyeled. Oké, tehát rablók és gyilkosok a hőseink. Igaz? Az a film, amelyik nem valami bűnözőről szól, az unalmas. És persze tudjuk, hogy ennek van egy átvitt értelme, a rabság, ugye ezek a modern kor Robin Hoodjai, akik csak szabadság és élet után ácsingóznak, és egy őket bezáró rendszer, társadalom forradalmárai valahol. Igaz? Egy igazi betörő, bár csak egy igazi betörő lehetnék. Oké. Nem? Hát nem. De olyan, akit sose kapnak el, tudod. És aki a végén igazából, ő a legjobb fej. Csak lelőtt egy pár embert. Na, hát ez a munkája. Mit vagy úgy oda? Oké, tehát hogy csak vigyázz, mert... És ez nagyon nyers példa. Az egyik kedvenc filmem az Angol beteg. Hányan láttátok az Angol beteget? Oké, nem a kedvenc filmem. Szerintem az Angol beteg az egyik leggonoszabb film, amit valaha életemben láttam. Oké? egy hihetetlen hőstörténet. Ugye, könnyek gyűlnek a szemedbe, a dráma, amit ezek az emberek megtesznek azért, hogy egymásért, a szerelemért. Oké? Amely valójában nem más, mint egy házasságtörés. Oké? Tehát egy házasságtörés romantikusan körberajzolt története, amiben hazaárulástól kezdve minden van. De úgy van ábrázolva, hogy az ő szemszögükből, abból a kicsit tébolyodott őrületből, amiben belekeveredtek, abból a nézőpontból ez egy hőstörténet. Ezt értitek? De ha ez lenne a te életed, és ez lenne a szerepminta, amit követni akarnál, akkor ez csak egyszerűen, kegyetlenül és hidegen tönkretenne. Téged is, a családodat is. Ennyi. Oké, ennyi. Ennyi. De miután megnézted a filmet... Én is bilincsek között vagyok mindenütt. Szabadulnom kell. Hol van ez a romantikus történet az én életemből? Nem, a romantika csodás. De miért nem arról szól, hogy egy férj a nehézsége ellenére hűséges maradt a feleségéhez, együtt öregedtek meg, és egész életükben ütötték egymást, de amikor 70 évesen a ráncos kezüket fogják a halálos ágyokonak, azt mondják, hogy szeretlek, drágám, és örülök, hogy veled maradtam. Ez uncsi lenne. Úgyhogy legyetek Isten követői. És ne higgyétek el, hogy létezik az a rémálom, hogy te lehetsz a magad ura. Ugyetem, ez egy rémálom. Ugyetem, ne viccelj. Ugyetem, ne viccelj. Kit akarsz becsapni? Komolyan. Tehát, ugyetem, gyerünk, álljon föl valamelyikötök, és győzz meg arról, hogy lehetnél az én uram. Oké? Győzz meg bárkit itt, hogy tudnál az ő ura lenni. Oké? Ha háromnál több embert sikerül meggyőznöd, én eljárom az első táncot. De ha nem sikerül még hármat sem meggyőznöd, mi a különbség azok között, akiket meggyőzöl, és saját magad között? Ugye te... Mert ezt fogják, mekkora a hatalmad, oké? Tehát például légy az uram, rendben, de például van 10 millió forint tartozásom. Leszek az adós rabszolgád, de akkor ezt rendeznéd nekem? Vagy tudod, tehát hogy csak így gondold végig, hogy mekkora, tudod, van egy problémám, a halál. A felét már letöltöttem az időmnek, szeretnék hosszabbítani. Tudsz ebben segíteni? Vagy tudod, beteg vagyok. Vagy gondjaim vannak a helyi maffiával, vagy mit tudom én. Szívesen beállok a te védőszárnyaid alá, ha tudsz segíteni. Vagy gondjaim vannak a gyerekeimmel, a feleségemmel, az üzletemmel, magammal. Lennél a mesterem? Győzz meg, hogy jó biznisz lenne téged úrnak választani. Jó, vagy akkor mondd, hogy ki lenne az. Az egész egy nonsens. És nyilván annak az őrületnek, hogy rossz Istent válasszunk magunknak, a lényege az ez, hogy légy a magad istene. Mert végül is, hogyha senki se jobb nálad, akkor a legjobb választás te vagy, nem? És önmagad fölött legalább valamekkora befolyásod van, ugye? Így tudod az istenedet egy picit irányítani. Illetve a másik, hogy azt legalább ismered. Az néha mondjuk ez a legrosszabb. Én jobban belegondol az ember, hogy úristenem, magam ura lettem. Legyetek Isten követői. Ő az, aki képes, aki méltó, aki tud és akar. És a mód, oké, tehát hogy lennék én az ő adós rabszolgája is. De ő azt mondja, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Nagyon fontos, hogy milyen képpel élsz. Amikor Isten elé járulsz, és azt mondod, hogy Uram, akkor ez egy olyan kép, ahol egy hideg, kegyetlen, számító, önkény úr, aki élet és halál ura, és szeret inkább halál ura lenni, félelemben és rettegésben tartja az országát, és neked kényszerből kell uramnak szólítanod, mert nála van a hatalom. Vagy arról van szó, hogy tegnap egész nap kirándultatok a bakonyban, együtt piknikeltetek, és ő hozta a kaját, és este ő fektet le, ő simogatja meg a buksidat, és mondja azt, hogy jó ét, aranyom, reggel ő ébred, hogy ébreszt, és menni kell iskolába, ő csinálja neked a reggelit, ő öltöztet fel, és ő a te szerető apukád. És te azt mondod, hogy abbá, atya, és persze, hogy azt mondod, hogy uram, vigyázz, milyen képet kapcsolsz Istenhez. Vigyázz, milyen kép az, amihez viszonyulni próbálsz. Mert nagyon könnyű egy hamis, a valóságtól eltérő képpel élni. És ha egy rossz képhez viszonyulsz, akkor a viszonyod nem lehet jó az eredetihez. Ez egyszerű. Itt a helye az alázatnak. Ó, Isten, olvasom a Bibliát, és bizony, mondom néktek. Ezek villámok voltak. És tudod, és te ott állsz, pici emberként, tudod, ilyen pici, és ez részben helyes, tudod. Olvastad-e ma a Bibliát? Tudod, nem depressziós, meg ezt sem merem mondani, tudod, összeszedem magam, ígérem. Tudod, és csodálkozol, hogy nem találsz vigasztalást. Csodálkozol, hogy az Isten hit csak egy terhet jelent. Rossz kép. Egy rossz kép. Egy rossz kép. Alázd meg magad. Ne fantáziálj fegyelmezetlenül Istenről. Tilos. Tilos. Igen, ha használjuk ezt a szót, alkoss róla képet, elmélkedj róla, de legyen az elmélkedésed ellenőrzött. Ha csak egy mondatot igazán alázattal elfogadsz, legyetek tehát Isten követői, mint szeretet, nem mostoha, mint szeretet, nem unt és szeretet gyermekei. És aztán a kép, amit alkotsz, az feleljen meg legalább ennek az egy vagy két definíciónak. És ellenőrizd, hogy nem csúszott-e be egy olyan kivetítés a képbe, amely egyszerűen nem igaz. És persze sokszor ez a probléma, hogy nem láttunk jó mintát. Nem láttunk még szerető atyát. Melyik az a történet, melyik az a könyv, amit el kéne olvasnom, hogy lássak egy szerető atyát? Mit csinál a szerető atya, amikor a fia kikéri az örökséget, hogy elcsajozza, elpiálja, elkábító szerezze? És aztán, amikor mindenét eltoltam az apámnak, akkor hazajövök. Mit csinál egy szerető atya? Mekkora lesz a nyakleves, amit kapok? Meddig kell vezekelnem? Egyáltalán visszafogad még? Egyáltalán azt fogja mondani még, hogy fiam? Valószínűleg nem, de nem baj, megérteném. Én sem mondanám többet, hogy fiam. Lehet, hogy megengedném neki, hogy kushadjon valahol a hátsó szobában, és valami másodlagos melót csináljon. De az is jó lenne nekem, mert éhen halok. Mert elszúrtam. Hogy viselkedik egy szerető atya? Nincsenek képeink. A képeink torzultak, a képeink lezsugorodtak akkorára, amekkora ennek a világnak a szíve. Mint egy mazsola. A tékozló fiú történetét nem is értjük, a mélységét, a jelentőségét. Hogy az atya rohant felé, azaz olyat tett, ami szégyen volt abban a korban. Egy zsidó férfi nem rohan, mint ahogy egy angol úriember sem. Legfeljebb jár. Ő rohant, nem érdekelte a fia felé. Meg se hallgatta a vezeklést. csókolta, ölelte, visszaállította a tekintélyét, azonnal teljes helyreállás és öröm. Van egy szövetség, van egy kapcsolat, ami mélyebb mindennél. Hol vannak azok a hőstörténetek, amelyek ezt mesélik el? És vannak. Vannak. Úgy értem, vannak. Csak nem voltak divatosak. És én ezért szeretek olvasni, vagy szeretem a filmeket. Mert így nézem őket. Hol látok valamit, ami igazi. És arra megpróbálok emlékezni. És sok a szálka, sok a szálka, sok a csont. De néha látsz hűséget. Oké, egy történet, amiben volt hűség. Egy történet, ahol valaki gerinces volt, ahol valaki tartotta magát ahhoz, amiben meg volt győződve. Egy történet, ahol valaki önfeláldozó volt. Egy történet, ahol valaki nagylelkű volt. Igazi erények, igazi jellemek, hogy legyenek mintáink, amikkel élhetünk, amikor képet alkotunk. Arról, amit szem nem látott, fül nem hallott. De amiben mégis hinnünk kell. Amiről kell, hogy legyen egy meggyőződésünk. És éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Éljetek szeretetben. Szeress. Szeress engem. Szeresd a feleségedet, a férjedet, szeresd a gyerekeidet, szeresd az ellenségeidet, éljetek szeretetben. Ha ez csak ennyit jelent, akkor ez egy keserves törvény. Ha 1 Korintus 13 szeretetét olvastad, hidd el, azt nem egyszerű teljesíteni. De szerintem ez azt jelenti, hogy legyetek Isten követői, mint a szeretett gyermekei. És éljetek ebben a szeretetben, amivel az Atya szereti a gyermekeit. Ugyetem, ne tagad le ezt a szeretetet, amely körülvesz. Ne vedd kicsibe, fogadd el, hagyd, hogy áramoljon feléd. Hidd el. És ennek nagyon sok köze van a képalkotáshoz. Uram, vétkeztem. Ó, nagyon kritikus pillanat. Uram, vétkeztem. Milyen arca van az Úrnak most? Milyen indulat van benne most? Mit vetítesz ki rá? Mert te vetíted ki rá elsőre. Oké? Mert Isten hitet követel. Azt mondja, én addig meg se szólalok, amíg nem hallom tőled megelőlegezve azt, aki én vagyok. Mit gondolsz rólam? Én nem fogom neked bizonygatni. Nem, kicsi fiam, nem haragszom rád. Utyuli-putyuli. Istenke, nem, megbocsájtottam neked. Ne légy szomorú. Nem fog ilyet csinálni. Csendesen áll a háttérben, és azt mondja, mit gondolsz rólam, amikor elestél, és jössz hozzám? Mit gondolsz rólam? Mert leírtam, hogy én hogy gondolkozom. De neked hinned kell. Neked kell először hinned, és én utána lépek bele abba a hitbe, amit te adtál. Oké, nem a te hitet teremti Isten hozzáállását. Isten az, ami, csak azt mondja, hogy várom tőled, hogy benned megjelenjen annak a képe, aki én tényleg vagyok. És amíg nincs egyezés, addig én csak csendben várok. Addig nem tehetem meg, hogy megjelenek, hogy igent mondok, hogy helyeslek, mert hazugság, amit gondolsz. Mert álnokság van a szívedben. Van benned egy feltételezés Istenről, amely kevesebb annál, ami Isten valójában. Ez az álnokság. Az álnokság az Isten jellemét megkérdőjelező emberi szív. Az álnokság az Istent csorbító, Istent lekicsinyítő, Istent az ember szintjére zsugorító, a jellemét, a dicsőségét megcsonkító elképzelés. Isten egy kegyetlen úr, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Úgyhogy féljetek tőle. Álnokság. Isten bosszúálló Isten. Az egyébként. Csak nem veled. Oké? Azt mondja, legyetek a követői, mint szeretett gyermekei, és akkor azt mondja, vétkeztem, Uram. Vétkeztem. Mi a kép, ami most jön? tűnjön a szemem elől. Na, valami ilyesmi lehet az egyik, igaz? Vagy. Már megint. Hát ez a harmadik alkalom az elmúlt 2 hétben. Megjegyzem, hogy ha valamiben vétkezel, ami a harmadik alkalom azon a héten, akkor valószínűleg szent vagy. Úgy értem, akkor kérlek, gyere és mondd el, hogy csinálod. Nekem a harmadik szokott lenni abban az órában. Abban a percben. Úgy értem, ha beszélek, akkor mindig. Értem. Értitek? Tehát, hogy mi az a kép? Mi az a kép? Helyes az a kép? Milyen verset tudsz mellé tenni? Hol az a tan, amely igazolja ezt a képet? Úgyhogy én inkább a tékozló fiú atyát látom ilyenkor. Őt keresem, ezen elmélkedek. A tékozló fiú atya mit mond a fiának, amikor másnap is hibázott, harmadnap is hibázott? Jézus Krisztus, akit megöltünk, és a kereszten azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Ő mit mond? Aki tudod, aki mindent bevállalt, oké? Aki az egész örökkévalóságot átformálta, érted? Mi az, ahol, tudod, mindent odaadott? Róma 8. Aki tulajdon fiát nem kímélte. 32. Oké? Tehát, hogy atyám, meddig tart a te türelmed? Meddig ér a te megbocsájtásod? Meddig ér a szereteted? Hol van 1 Korintus 13-nak, és ott, azt olvasd el, 16 paraméter a szeretetről, hol van a határa? Mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, oké? Mindent eltűr. Hol van ennek a határa? Hol? Én ma biztos elértem. Tuti, hogy nem vagy ennyire türelmes. Tuti, hogy nem vagy ennyire megbocsájtó. Az már túlzás lenne, az már bosszantó lenne. Úgy értem, 70-szer, 7-szer esek el, pedig megígértem, hogy nem fogok, pedig utálom, és elestem. Nem lehetsz ennyire türelmes. Az nem lenne már fair, nem lenne igazságos. Álnokság. Érted ezt? Álnokság. Ez megcsorbítod, megcsonkítod Isten jellemét. Mindent eltűr. De nem örül a hamisságnak. Mindent hisz, mindent remél. Mindenható Isten, aki a jó munkát, amit elkezdett, hogy megtisztít téged, hogy a maga képére formál, be is fog fejezni. Nem maradsz torz és csonka. Be fogja fejezni. De attól még nem fogja levágni a kezedet. Attól még nem szűnik meg az irgalma, ami az atyában ott van a fia iránt. Úgy értem, hányszor kakilhat be a Benji? Na most komolyan, tudjátok, hányszor kakilhat be? Tudjátok? Írom, 4562-szer, a pisikről nem is beszélve. Mindenek van határa. Mondtam is nekitek, a Benji, ez volt az utolsó. Az utolsó előtti. Értitek? Tehát hol a határa az atyai szívnek? Vigyázz, milyen képet alkotsz, mert meghatározza a kapcsolatodat. És Isten hitet követel. Isten azt mondja, akarom, hogy láss. Akarom, hogy a te szíved, ahogy az igét olvasod, eljusson oda, hogy megérint engem. És amikor a kezed úgy nyúl felém, ahogyan az én kezem is nyúl feléd, akkor megérintjük egymást. Ott a találkozás. De ha te álnoksággal jössz hozzám, hogyha te eltorzítod, ha te a magad igazságát a valóság fölé emeled, a fölé, ami Isten és aminek ő mondja magát, akkor nincs találkozás, akkor egy üres vallásod van, akkor Isten csak egy teher, és te szomjazol, és szomjas is maradsz az élő vizek forrása mellett, ücsörögve, egy rémképpel a fejedben. Legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei. Éljetek szeretetben. Muszáj. Úgy értem, ez parancs. Tudod, Isten.
Hagyd, hogy szeresse.
Nem. Hagyd, hogy szeresse. Különben nagyon ütlek, tudod. Oké, tehát rendkívül kreatívak vagyunk abban, hogy a repet nátszála nem töri el. Oké, a repetnád, a füstölgő gyertyabelet nem oltja el. Ott ülök a legsötétebb napomon. Én tettem tönkre. Én rontottam el. Nem kell keresni a hibást. Megvan. Megvan. Én vagyok az. Minden omlik össze. Semmi nem maradt. Én vagyok az. Úgy értem, áldozatok hevernek körülöttem. És az én kezem véres az ő vérüktől. És megbánás van, és felismerés. És azt mondom, hogy vétkeztem volna. Bocsáss meg. A te véred elég. Erre is. Teljesen. Teljesen. Én elbuktam. Én egy kudarc vagyok. De ez soha nem is volt kérdés. Soha egy pillanatig nem mondtad, hogy nem így lesz. Te vagy a győztes. Te vagy a megváltó. Te vagy a kegyelmes Isten. A te nevedet dicsérjük, nem az enyémet. Hol a meglepetés? Nincs meglepetés. Én mindig is egy kudarc voltam. Te győztél. Te szeretsz engem. És az élet attól élet, hogy te vagy az. Nem én. Én a semmi vagyok az, akit te szeretsz. És te emelsz föl engem abból a mélységből, ahol én vagyok. Voltam akkor is, mielőtt elbuktam, 77-szer, és felismertem, hogy 77-szer buktam el, és rájöttem először, hogy milyen gáz vagyok, az előtt is az voltam. Csak nekem dráma most, mert épp most tudatosult. Te emelsz fel engem abból, ami vagyok. Ültetsz magad mellé. Adsz egy új nevet, amit a homlokomra írsz. Te teszel engem emberré. Te vagy az én Istenem. És te szeretsz engem. Szeretsz engem. Szeretsz engem. És ahogy ezt mondod, a pocsolyában ülve, érzed, hogy a vállad hozzáér valakinek a vállához. Aki ott ül veled, ma ő maga tiszta, de ott ül veled. És átölel. És az ölelése emel. És mosoly van az arcán. Az a szivacs, amiről beszéltünk, ami letörli azt, ami én vagyok. És az igazi énemet engedi láthatni velem. A fiam vagy. Rendben van. Kifizettem. Felnevellek. Gyönyörű vagy. Gyönyörű vagy. Hibátlan. Gyönyörű vagy. Én csináltam. Én teremtettelek. Meg és újjá. És találkozás van Istennel. Ha alávetem magam annak, amit ő jelentett ki magáról. Az evangélium. Sokszor túl jó, sokszor túl szép a modern embernek, hogy elhiggye. Az evangélium igazságrendszere, amely egy magasabb szintű igazság, nem fér össze az ember ítéletével, az ember mércéjével, az ember igazság érzetével. El kell, hogy engedd, a kettő egyszerre nem élhet, a kettővel egyszerre nem élhetsz. Éljetek szeretetben. Ahogyan Krisztus is szeretett minket, önmagát adta értünk, áldozati ajándékul is. Itt van a kép, amire Ernő is utalt. Az Ószövetség volt tele áldozati ajándékokkal, amelyek mind előképei voltak Krisztusnak. A mód, ahogy az ember igaz lehet, az csak ez az egy, ami az eredeti terv volt Istentől, hogy Isten lesz a helyettesítő áldozat, de valahogy meg kellett tanítani. Kit érdekelnek a bárányok, a bikák? Szerintem nem gyönyörködöm bennük a bikák és a bárányok vérében, ezt mondja a Zsoltár író, hanem a töredelmes szívet, a megtört szívet, azt kedvelem. És ez arról szól, hogy én vagyok az igazi áldozat, mondja Jézus. Te pedig csak állj elém, és mondd azt, hogy vagyok, ami vagyok, és elfogadom a te áldozatodat. Te mos engem tisztára. Nem játszok szerepet, nem vagyok képmutató, nem próbálok az lenni, ami nem vagyok. Elveszett ember vagyok, akinek szüksége van egy megváltóra. A farizeus csak úgy igazult meg, hogy a főpap bemutatta az áldozatot. És a vámszedő, a rabló is úgy igazult meg, hogy a főpap bemutatta az áldozatot. Mi csak úgy igazolunk meg, hogy Jézus Krisztus, aki szeretett minket, önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Úgy értem, Istennek ez tetszik. Úgy értem, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, ahogy ezt eltervezték az örökkévaló múltban, azt mondták, hogy igen, ennek így kell lennie. Nem lehet másképp. Ha másképp lenne, nem mondanánk igazat magunkról. Az ember, a teremtett világ nem érthetné, hogy én ki vagyok, mondja Isten. Irgalmas Isten vagyok, kegyelmes Isten vagyok, aki önmagamat adom a másikért. Szerető Isten vagyok, és igazságos, nem alkuszom meg, rendben rakom a dolgokat, de én teszem meg. És ha nem így tesszük, hogyha nincs a bukás, és ha nincs a krisztusi áldozat, ha nincs ez az irgalmatlan isteni tett, akkor mi sötétségben élünk. Akkor soha nem érthetnénk meg, hogy kicsoda Isten. Akkor megmaradhatnánk annál a képnél, hogy biztos olyan, mint én. És amikor olvasom, bizony, mond, akkor tudod, és rossz képek. És a kapcsolat soha nem jöhetne létre igazán. Értitek? De te bármikor megteheted, hogy lehunyod a szemed erre, és megmaradsz a kis elképzeléseidnél. Te bármikor megteheted, hogy egy lusta elmével csak gondolod, amit gondolsz, mert én ezt gondolom, és én így tudom, és Isten így, és Isten úgy, és vak vagy, és süket, és sötétségben tapogatózol, és a hited nagyon kevés hasznodra lesz, mert a hited nem igaz. Meg kell, hogy alázd magad, össze kell, hogy törj, és az isteni gondolatokat kell, hogy gondold, amelyek szebbek, mint a tiéd, amelyeket azért nem mersz gondolni, mert nem mersz ekkorát remélni, mert annyiszor megégetted már magad, hogy azt mondod, hogy ha újra bízni merek, ha újra remélni merek, mekkora lesz a csalódás, ha nem sikerül. És félsz, és lehet, hogy visszalépsz, de nem teheted. Olyan nagy az ajándék, olyan nagy az út, olyan széles az ajtó, amit Isten kinyitott, hogy muszáj megaláznunk magunkat, és neki igazat adni. Te vagy az én szerető Istenem. Ez minden. Nincs mit mondani többet. Isten van, és meghalt, értem. És én élek örökké. Amen. Mennyei Atyánk, Köszönjük, hogy élhetünk. Alig tudjuk elhinni, elképzelni se tudjuk, hogy mit jelent. A fiadnak lenni, a lányodnak lenni, Isten szeretetjének lenni. Nem láttunk még ilyet soha. Ha nem tanítasz minket, mi magunktól soha nem gondoltunk volna ilyet. Ha nem mutatod meg nekünk a képeket, akkor mi torz képeket fogunk gondolni. Sose láttunk még igazi dicsőséget, igazi szeretetet, igazi irgalmat. Sose látott az ember igazi nagylelkűséget. Hírből se tudunk a jóságról, fogalmunk sincs a szentségről. Félünk ezektől, mert úgy gondoljuk, hogy mindezek minket meg kellene, hogy vessenek, hisz mi se vagyunk ilyenek. De közben te meghaltál, elfogadtál minket, ilyenné tettél, és meggyőzöl minket napról napra, hogy felismerjük, hogy már ezek vagyunk. Köszönjük, Urunk! És hogyha hallgatod ezt a felvételt, vagy itt vagy most úgy, hogy nem vagy benne biztos, hogy békét kötöttél már a mindenható Istennel, akkor kérlek, tedd meg most. Kérlek, tedd meg most. Mindent neked ad. Csak el kell fogadnod. Mondd utánam, hogy elfogadlak, Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy 2000 éve te haltál meg az én minden bűnömért, minden hibámért. Mind azért, ami én nem vagyok, amin hián vagyok. Hogy aztán élhessek. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, tartsunk egy szünetet? Igen? Mennyi? 5 perc? Egy 5 perces szünetet tartunk, és az új világrend sorozat utolsó, előtti, valahanyadik része. Készüljetek rá, mert Antinak van egy nagyon jó ötlete, mégpedig az, hogy egy bejelentett időpontban tart egy utolsó záró előadást, amely bizonyos értelemben zanzásítva tartalmazni fogja az egész sorozat summáját. Ez egy olyan alkalom lenne, ahova hívhatnátok vendéget. Oké? Tehát csináljunk ebből egy evangelizációs alkalmat, jó? Töltsük meg ezt a termet, legyen itt 100 ember, hozd el a barátodat, az ismerőseidet, akit csak szeretnél, akit érdekel egy kicsit a történelem, akit érdekelnek az összeesküvés elméletek, akit érdekel a világ sorsa, és azt gondolom, hogy Isten egy zseniális előadást fog adni Antinak. Jó, megcsinálunk egy ilyet? Antitól majd halljátok az időpontot. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!